Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg röviden gyülekezet életünk hirdetéseit. Örömteli esemény és alkalom a keresztség, a keresztelés. A mai Isten tiszteleten, Isten közösségébe a keresztség sákramentuma által református egyházunkba oltottuk Bukovics Ágnes testvérünket, így most ő a legújabb gyülekezeti tagunk. Természetesen teljes jogú, ha majd felnő és konfirmált, de addig jó reménységgel vagyunk, és Isten áldását kérjük a szülők, a keresztszülők és az egész család életére, hogy tudják körbevenni Isten gondviselő szeretetével az ő kezükön keresztül fiatal életét és felnevelni. Anya Szentegyházunk javára, népünk, nemzetünk hasznos állampolgárává, Isten dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk! Mindenható Istenünk, Urunk, Krisztusunk, áldunk és magasztalunk téged, kegyelmedért és szeretetedért, amellyel körbeveszel bennünket, és megengeded, hogy az életünket, ami javunkra formáld, és mi azt éljük, amit nekünk kegyelemből ajándékba adsz. Köszönjük, hogy itt lehetünk, magasztalunk, Urunk, azért, mert ígéreted szerint nem csak eljöttél egyszer erre a világra, hanem eljössz majd újra. Áldunk azért, hogy várhatjuk ezt a visszajövetelt. Köszönjük, hogy az igazi világosság van itt közöttünk, amikor téged hívunk. Áldunk ezért a kegyelemért. Áldunk, hogy szabad élnünk ezzel a kegyelemmel. Urunk, mi szeretnénk átadni magunkat, ahogy énekeltük neked, de megvalljuk, hogy sokszor éppen attól félünk, hogy egészen igazán a te akaratod alá rendeljük az életünket. Bocsásd meg, Urunk, hogy félünk tőled. Bocsásd meg bizonytalanságunkat, hitetlenségünket. Kérjük, hogy oszlasd el szívünk minden sötét gondolatát, minden bizalmatlanságát a te szent lelkeddel. A te nagy kegyelmedet ragyogtasd fel előttünk. Urunk, te pontosan tudsz rólunk mindent. Ismered terheinket, bánatunkat, bűneinket. Jöhetünk eléd, Urunk. Köszönjük, hogy egészen másképp mehetünk el, mint ahogy jöttünk. Könyörgünk különösen azokért, a családokért, akik elvesztettek az elmúlt napokban számukra fontos szeretteket. Urunk, engedd, hogy túlláthassunk minden fájdalmon, minden könnyen, és a veled való találkozás igazi vigasztalás lehessen. Minden ajándékodért, minden útmutató igédért és szeretetedért pedig fogad hálánkat, és kérünk, szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéjét, amint az írva van Pál apostol Timóteushoz írt levelében, a 2. fejezet 20. és 21. verseiben. Pál apostolnak a Timóteushoz írt 2. levél 2. fejezetének 20. és 21. verséből így szól hozzánk Isten igéje. Egy nagy házban pedig nem csak arany és ezüst edények vannak, hanem fa és cserép edények is. Amazokat megbecsülik, emezeket pedig közönséges használatra valók. Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, megbecsült, megszentelt edény lesz, az Úrnak is hasznos, minden jó cselekedetre alkalmas. Amen. Kedves testvérek, advent közeledik, és lassan lehet készülnünk arra, hogy karácsonykor megünnepeljük a mi Úrunknak, Jézus Krisztusnak a születésnapját, az ő közénk jövetelét, az ő érkezését. De, mint ahogy ezt mindig elmondjuk, és mindig szerintem már nagyon sokan hallotta mindenki, aki gyakran megy az Isten igéinek közelébe, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy karácsonyra várunk. Nem csak azt jelenti, hogy egy ünnepre várunk, hanem minden karácsonykor, minden adventkor is azt várjuk, hogy Jézus Krisztus visszajön. Hiszen ő azt ígérte, hogy megérkezik újra hozzánk. Különösen az ilyen vészterhes és nehéz időkben, amilyeneket most élünk, fontos, hogy felragyogjon előttünk ez az ígéret. Hogy ez a világ, ez nem az a világ, aminek Isten tervezte és megálmodta. Itt a világban nekünk van egy ígéretünk, hogy Isten majd visszajön Krisztusban, és újjáteremt mindent. Amikor Jézus dicsőségben megjelenik, akkor egyetlen egy dolog lesz fontos. Jézussal voltam-e, Jézussal jártam-e, része volt-e az életemnek, amíg itt voltunk, amíg tartott ez a kegyelmi időszak, vagy nem. Amikor Jézus megérkezik majd, akkor már igazából ezen nem lehet változtatni. Minden egyes alkalom, minden egyes nap, és minden egyes különösen megszentelt nap, ez a vasárnap, ezt úgy hívták régen. Régen nem vasárnap volt egyébként. A nyelvújításnak van egy ilyen rossz hozadéka is. A nyelvújítás idejében tették ezt a napot, nevezték el vasárnapnak, ami ugye vásárnapból ered. De a nyelvújítás előtt ezt a napot úgy hívták, hogy az Úr napja. Az Úr napja, vagyis amikor különösen is oda kell figyelni az Isten jelenlétére, azon belül is az Isten tiszteleti alkalmon. Amikor majd Jézus visszajön, amikor Jézust a maga dicsőségében látjuk, akkor már azon, ami előtte volt, nem változtathatunk. Ott már nem tudunk kapcsolatot találni vele, olyan lesz ez, mint a Noé idejében, az emberek az özönvíz előtt ettek, ittak és házasodtak, és nem foglalkoztak Istennel, amikor pedig elindult az özönvíz, akkor viszont már késő volt. Mivel töltöm tulajdonképpen ezt a földi életet? A Timóteushoz írott levélben Pál apostol azt mondja, hogy van egy bizonyos szerepe az életünknek, ez pedig olyan, mint az edény szerepe a háztartásban. Amikor arra gondolok, hogy mi a fontos számomra, amikor arra próbálok figyelni, hogy milyen fontos, lényeges dolgok nem maradnak ki, vagy nem maradjanak ki az életünkből, ha azon gondolkozok, hogy milyen célok mozgatnak, vonzanak, milyen dolgok foglalkoztatnak, milyen dolgok járnak az agyamban, hétköznapjaimban és minden pillanatomban, milyen rugók mozgatnak, ugye a motivációkról elég sokat beszéltünk a bálványokkal kapcsolatos sorozatunkban, akkor tulajdonképpen ennek az edénynek a funkcióját látom, láthatjuk magunkban, hiszen az edény azt jelenti, hogy valamivel meg van töltve. A mi életünk is minden nap, reggeltől estig, tehát ébredéstől elalvásig valamivel töltődik, és mivel szabad akarat adatot nekünk, és ezt nem vette el Isten, mi dönthetünk arról, hogy mi a gondolatainkban mivel töltjük fel az életünket. Mivel töltjük fel az életünket. A felolvasott igében van egy fontos szempont. Az edény, és azt mondja, hogy az Úrnak is hasznos. Az Úrnak hasznos. Hasznos-e a gazdának? Ezt a néhány szót, ezt a három szót, tulajdonképpen két szó, egy kérdőszóval szeretném a szívetekre helyezni, és ezen gondolkodjunk el a mai istentiszteleten. Vajon valaki, próbáljuk szűkíteni a kört, vajon mi hasznos edényei vagyunk-e a gazdának? Hasznosak vagyunk-e a gazdának? Mit jelent ez a szó? Szempont-e egyáltalán ez nekünk? Szempont-e az életünk során, hogy a gazdára való tekintettel éljük az életünket? Úgy akarjuk eltölteni az életünket, ahogy tőle vettük, vagy ahogy az ő szempontjai szerint fontos és eltölthető az élet. Vagy teljesen kimarad. Kimarad a mindennapi gyakorlatunkból, kimarad a mindennapi gondolkodásunkból és szófordulatainkból, kimarad a mindennapi kapcsolatainkból. Próbáljuk-e azt tenni mindennapi ténykedéseinkben, vagy valami egészen másra? Másra gondolunk, másra vagyunk hajlandóak. Az egyik példázatban Jézus azt mondja, hogy egy gazda, szintén egy háznak egy gazdája, elmegy, és három szolgára hagyja a házát, és ad nekik különböző talentumokat. Egyik 5 talentum ezüstöt kap, egyébként abban az időben ez rengeteg pénznek felelt meg. A másik 2, a harmadik pedig 1, és aztán egyszer csak váratlanul hazajön, és számon kéri az ott maradt szolgákat, hogy mit kezdtek a talentumaikkal. Ugye az első 2, az 5-ös és a 2-es forgatja ezeket a talentumokat, használja őket magyarul, És ez kamatozik is a gazdának, és a harmadik viszont, aki a talentumaival nem csinál semmit, az csak azt adja vissza a gazdának, amit kapott. Tehát ő nem használta a talentumait. Az első kettőnek nagy jutalma lesz a példázatban, a harmadikat viszont súlyos ítélet sújtja. Mert ez a döntő. Nem az, hogy ki mennyi talentumot kap, nem az, hogy kinek milyen lehetőségei vannak, hanem az, hogy használja-e azokat, hogy hasznos-e a gazdának. Pál apostol képében a Timóteushoz írt, ugye ez a mostani református bibliolvasó kalózunk szerinti igefonal, minden ember olyan, mint egy edény, minden ember önmagában üres, de valamilyen célra készítették. És minden ember akkor lesz igazán megfelelő ennek a célnak, magyarul akkor tölti be a hivatását, akkor van igazán a hivatásának a magaslatán, hogyha használható eszköz lesz az Isten kezében. Tulajdonképpen a mindenható kezében kell használható eszköznek lennie, hiszen ő teremtette az embert. Tehát nem én döntöm el, hogy mire való vagyok. Nem kényszerpályán mozgok. Nem a körülmények kényszerítik azt, hogy nekem így vagy úgy kell tennem, vagy így vagy úgy kell döntenem. Nem mások használnak fel. Ez egy nagyon fontos dolog. És nem állok üresen, kihasználatlanul. Ha esetleg valaki úgy érezni az életében, hogy üres és kihasználatlan, akkor tudnia kell, hogy ez nem így van. Céllal készült és hasznos lehet a gazda számára. Az apostol arra inti az életét, az olvasóinak, illetve Timóteusnak és Timóteuson keresztül levél olvasóinak az életét, hogy legyenek hasznos edényei az Úrnak. Néhány egyszerű gondolatot, tehát négy gondolatot hadd helyezzek a szívetekre. Igazából csak hárman csak átfutunk, a negyediket egy picit jobban boncoljuk ki. Ez a négy egyszerű gondolat, az első az, hogy ennek a világnak van gazdája. Ez a világ nem gazdátlan. És ebben a világban, mint ahogy a világnak, nekünk is van gazdánk. Furcsa lehet számunkra első körbe ezt hallani, különösen akkor, amikor évtizedek óta az identitásunkat úgy kaptuk és kapjuk a környezetből, mert most már gyakorlatilag, hát ugye a szülő az első 3-4 évben meghatározó, aztán meghatározóbbá válik szinte az óvoda, még nem egészen, de azért még mindig meghatározó a szülő. Majd az általános iskolában van egy folyamatos átmenet, amiben leválik a gyermek a szülőről, és onnantól kezdve már csak 50 vagy kevesebb százalékban válik a szülő hatása meghatározóvá az egyén fejlődésére. De ettől sokkal nagyobb befolyásoló tényező, amit a statisztikák és a pszichológiai kutatások kimutatnak, hogy a környezet és azon belül is az interkulturális viszony, ráadásul ehhez még járul a média és a kommunikációs tenger, az áradat. Az internet és az egyéb kommunikációs csatornák, amelyek elveszik a hatását a közvetlen kapcsolatnak és a szülő közvetlen kapcsolati hatásának a gyermekre. Tehát ebből a közegből pedig az sugárzik, hogy a te identitásodat önmagad határozod meg, gyakorlatilag valósítsd meg önmagadat. Hányszor hallottuk ezt a szót? Hányszor hallottuk ezt a traktátust? Neked meg kell találnod önmagadat. Találd meg önmagadat. Valósítsd meg önmagadat. Ezzel szemben a Biblia egyértelműen azt mondja, hogy nem a magunké vagyunk. Van a világnak gazdája. A világ gazdája pedig az Úr Jézus Krisztus. Mert az Úr Jézus Krisztus kezébe adott ott minden hatalom mennyen és földön. Ezt a keresztelési ige alkalmával most olvastuk fel, Máté evangélium a végén. Nékem adatot minden hatalom mennyen és földön. Azt mondja, tehát a Szentírásban az Isten, hogy a gazda az Krisztus. Mivel sokszor már attól félünk, amikor körbenézünk a világban, hogy nincsen gazdája a világnak, hiszen mindenki azt csinál, amit akar. Sőt, ha látjuk, hogy mennyire nagyon sok a gonoszság ebben a világban, akkor már elkezdünk félni. Kicsit kételkedni abban, hogy vajon tényleg Jézus a gazdája a világnak? Mikor összeomlás fenyegeti akár Európát, ami igazából csak álmainkban vagy vágyainkban keresztény, de nem sok olyan állam van, aki deklarálja az alkotmányában, ahogy mi, hogy keresztény állam vagyunk. Bár néha nem tudom, hogy jó-e, hogy deklaráljuk, mert viselkedünk úgy, amikor pont ennek az ellenkezője jön le, már úgy országos szinten, már úgy család szinten, már úgy sokszor keresztény gyülekezeti szinten is. De azért mégiscsak fontos mondanunk, nem látszik a világon, félünk tőle, hogy nincs gazdája, de ne higgyük el. Van gazdája. Az egyik legfontosabb üzenete ennek az igének és magának az adventnek is, amiben élünk, vagy amiben érkezünk, hogy Jézus ennek a világnak a gazdája. Ő megvásárolta ezt. A saját élete árán. Meghalt. És feltámadt. Kifizette az adósságát mindenkinek, mindenki, és akkor ugye Pál apostol ezt így fordítja le, hogy senki ne tartozzon senkinek semmivel. Csak azzal, hogy egymást szeressétek. Tehát, hogyha igazán a mélyére nézünk, a világ nem gazdátlan. Csak egy kicsit, egy időre magára hagyott. Mert ugye, ahogy a példázatban elment a gazda, és a talentumokat odaadta azoknak, akik ott maradtak, a szolgáinak, úgy Jézus testileg most nincs itt, de majd egyszer visszajön. Addig pedig a szolgáké a szerep. A szolgáké a lehetőség. A második fontos gondolat, hogy a gazda nem csak gazdája ennek a világnak, hanem tulajdonosa is. Néha keveredik a fogalom bennünk, hogy mi a gazda és mi a tulajdonos szerepe. Ugye mi sáfárok vagyunk. A sáfárság, ez egy fontos szó az Új Szövetségben, megbízott kezelő. És az egész világ, ami a lehetőségeink kereteiben belül van, és mi magunk, hiszen hogyha körberajzoljuk magunkat, akkor leginkább mi magunk vagyunk, ami magunk hatalmában, ami életünk, de fontos tudnunk, hogy mindez velünk együtt, ahogy énekeltük az elején, hogy átadjuk magunkat Istennek, az első döntés, az első döntésünk következménye az, hogy meglátjuk valóban Isten gazdája és tulajdonosa is a világnak. A tulajdonos megszabja, hogy mit akar a tulajdonával. Megszabja, hogy mit ad, és azt is megmondja, hogy hogyan kéri vissza. És ha tetszik, úgy is mondhatnám, hogy amikor befutjuk az életpályánkat, karriert építünk, megvalósítjuk a talentumaink lehetőségeit, akkor tudjuk igazán megtenni ezt, hogyha engedelmeskedünk a gazdának. Minden karrier, minden lehetőség, minden sokszorozás akkor válik valóban igazzá, hogyha a gazdának engedelmeskedve tudja az ember mindezt megtenni. A harmadik gondolata ezzel kapcsolatban az, hogy a tulajdonos és a gazda az nem csak úgy van, tehát hogy tulajdonos van, meg gazda van, és akkor mi van? Ez olyan, mint a TSZ-ben, amikor az állam a gazda, és hát volt, hogy volt 5 éves terv, meg volt, hogy nem volt. És akkor utána mindenki azt csinált, amit akart. A gazda és a tulajdonos az megszabja az életünknek a menetét. Neki van egy feladata. Számodra. Van egy feladata számunkra. Egy olyan személyre szabott feladat, ami csak a miénk. Nem születik hasonló lehetőségekkel senki más, csak te. Neked vannak saját lehetőségeid. Fontos tudnunk, hogy megkérdeztük-e már az Istent, hogy vajon mire való vagyok én? Volt már olyan, hogy egy picit elcsendesedtél, és az Istentől kérdezted, hogy van nekem egy speciális feladatom? Tudom, hogy mit akarsz velem tenni? Mire teremtettél? Mire akarsz használni? Lehet, hogy már éppen a derekán vagyok az életemnek, és lehet, hogy közalkalmazott vagyok, lehet, hogy gyári munkás, lehet, hogy orvos, lehet, hogy ügyvéd, lehet, hogy gyógyszerész, lehet, hogy tanár, de azért még mindig nem késő megkérdezni. Eddig lehet, hogy intuíciók alapján dolgoztam. Eddig lehet, hogy mások mondták meg, hogy mi lehet jó nekem. De azért szeretném tudni a te akaratodat is, Uram. Sőt, talán ez lenne a legfontosabb. Még mindig nem késő. Még mindig nem a végén vagyunk. Annak a történetnek a végén, amin ugye Jézus visszajön, és onnantól kezdve már nem lesz kétséges, hiszen itt lesz. És megmondja. De addig a Szentléleken keresztül kapcsolatot kell építenünk vele. Erre való a praxis, a kegyességi gyakorlás. A reggeli, esti bibliolvasások, a kis csoportos, nagy csoportos foglalkozások, és a vasárnapi istentisztelet. És a negyedikhez egy picit részletesebben nézzük bele, tartozik ez az életprogram. Aki eszköz az Isten kezében, annak legfőbb célja az, hogy hasznos akar lenni a gazdának. Hát ugye már akinek van gazda képe. Van gazda képünk. El tudjuk úgy magunkba képzelni, magunknak megfogalmazni az Istent. Ehhez nagyon sok segítséget adott még ennek az évnek az elején, februárban, amikor a tékozló Istenről beszélgettünk, a tékozló fiú történetén keresztül. Ugye mindenki egyfajta istenképet magának kialakít, ebben nagy szerepe van a szülőknek. Szülőknek, keresztszülőknek, nagyszülőknek. Az én jelenem, az én életemen keresztül a gyermek kialakít magában egy istenképet, kialakít magában egy gazda képet. Csak hogy ezek hibásak, hiszen mi magunk is hibásak vagyunk. Fontos, hogy miközben mindezt alakítjuk a gyermekben, vagy akaratunkon kívül alakul, oda tudjuk mellé tenni a Bibliát. Mert az nem hibás. És meg tudjuk mutatni a gyermeknek, hogy nézd, az igazi gazda kép, az itt van ebben. Benne van. Mert ez a legfontosabb, ez az első, hogyha megismerve, megtanulva az Istent, megvan egy pontos Isten képünk, akkor közelebb jutunk ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mi az én teljes életprogramom. Ebből tudunk aztán sajátos szemléletmódot, biblikus világnézetet, krisztusi erkölcsiséget, életvitelt fakasztani. Mi kell ahhoz, hogy valakinek az legyen a legfőbb célja, hogy hasznos akar lenni az ő gazdájának? Hogy lehetek én hasznos az én gazdámnak? Ez már a kereszténységnek egy magasabb iskolája. Itt már a teljes belső azonosulásra van szükség. Valahol azonosulnom kell az én megváltómmal. Talán ez a legnehezebb. Amikor konfirmációra készülünk, felnőttekkel vagy gyerekekkel, nagyon sokszor döntéshelyzetben vagyok, hogy mit mondjak, tényanyagokat mondjak, tehát egyháztörténetet, bibliakritikát, bibliaismeretet. Ezek mind nagyon fontos dolgok. De hogyha ezeken a tárgyias dolgokon kívül más nem tapasztal az, aki foglalkozik a hitvallás ismerettel, a konfirmáció, a hit megerősítésével, akkor nem történik meg az a különös dolog az ember életében, hogy azonosul Krisztussal. Bűnbocsánatot nyer, és egyé válik az ő szerető Istenével. Mert azonosulni a Krisztussal azt jelenti, hogy tudom, mi a megváltás. Nagyon szépen lehet megtanulni az egész Bibliát. Meg lehet tanulni kívülről. Meg lehet tanulni a tanítványok neveit sorba, vagy a bírák neveit sorba. Meg lehet tanulni, hogy hol kezdődik, hol végződik, mi a közepe. Azt is meg lehet tanulni, hogy milyen nyelven írták, milyen krickracokkal, még a betűírást is meg lehet tanulni, a hébert vagy a görögöt. De azt, hogy kicsoda nekem Jézus Krisztus, azt igazából valahol a szívünk mélyén egyszer át kell érezni, és ez nehéz feladat. Ezt átadni, ezt fogni, ezt megérteni. Különösebb magyarázat nélkül élni, hogy nekem megváltóm van. A megváltó az, ugye ezt már nagyon sokszor körbejártuk, de hát ez a Bibliának a közepe, ez a Bibliának a lényege. Megváltó azt jelenti, hogy valamiből kivált, kifordít, engem áthelyez. Tehát egy állapotból áthelyez egy másikba. Az állapotunkat pedig fel kell ismerni. Na, ehhez a felismeréshez vezető út lehet igazán a konfirmáció. Hogyha Adventhez közeledünk, akkor elsősorban fel kell ismernünk az állapotunkat, amiben vagyunk. Ha van egy edényem, amit nem arra használok, amire kellene. Mondjuk például, legyen ez egy zsíros bödön. Lehet, hogy rossz a példa, de gondolja végig mindenki. Vagy legyen ez egy tejáskanna. Lehet, hogy ez egy kicsit szimpatikusabb példa. És a tejáskannát én nem arra használom, hanem valami egészen másra. Mondjuk zsírt tartok benne. Kicsit fura, mert ugye a tejáskannának az a tulajdonság, hogy szűk a teteje. És van egy ilyen kis kiöntő nyílása. Na de hát a zsír az alapvetően nem folyik. És akkor így bányászni kell belőle. És az egészet úgy tudom csak kiszedni, hogyha a végére így hosszuk. Szóval problémás a dolog. De ettől függetlenül használható. Lehet. Beleönteni is, beleszuszakolni is nehéz a zsírt, de kétségtelen, hogy lehet, hogy jól néz ki, hogy lefedhető, berakható, és alkalmanként még meg is melegíthető benne a zsír, és akkor folyékonnyá válik, és kiöntöm. Csak azon gondolkozzunk el, hogyha véletlenül egyszer majd teát szeretnénk főzni, akkor mit kell tennem azzal a tejafőzővel, vagy találok-e, ha nincsen más edény, alkalmas edényt arra, hogy teát főzzek. Meg kell tisztítani. Először is fel kell ismernem azt, hogy ezt az edényt én nem arra használtam, amire való. Valahol az ember életében egy nagyon fontos rész, hogy felismerjem azt, hogy arra használtam-e az életemet, amire való. A János első levele 4. részének 9. 10. versében azt mondja János apostol, hogy azáltal lett nyilvánvalóvá Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte Isten erre a világra, hogy éljünk általa. Sokan mondják, hogy a világ lényege, vagy a világban a kapcsolatok lényege a szeretet. A szeretetünket helyesen akkor tudjuk megélni, hogyha felismertük a forrását. A forrása pedig Jézus, mert Jézus az Isten valódi szeretete. Jézus nem a mi szeretetünkről beszél. Isten nem a mi szeretetünkről beszél. Azt mondja, hogy Isten szeretett bennünket. Isten az ő szeretetéről beszél, amit az ember felé megmutatott. Ez megmutatja az állapotunkat, és így kapcsolódik ide. Ha nincs szükség Jézus szeretetére, ha nincs szükség az Isten szeretetére Jézusban, mert mi is az Isten szeretete Jézusban? Jézus meghalt a bűneinkért. De ha erre nincs szükség, ha ezt nem ismerjük föl, akkor nem ismerjük föl az állapotunkat, és valószínűleg nem leszünk használható edényei az Úr Jézus Krisztusnak és az Istennek. Kezdjük tehát ott. Engesztelő áldozat, ami bűneinkért, maga az Úr Jézus Krisztus. Ha meg akarjuk találni az életünknek a hasznosságát, az életünk hasznosságának a forrását, akkor megtaláljuk először Jézus Krisztust. Az Isten szeretetét. Behelyettesítjük magunkat ebbe a képletbe, és megértjük, hogy nekünk is szükségünk van rá. Szükségünk van arra, hogy feloldozzanak, és szükségünk van arra, hogy valóban szabaddá lehessünk. Ha visszatérhetek egy pillanatra az önmegvalósító programokra, akkor rá kell majd jönnünk, hogy nem vagyunk szabadok. Amikor elkezdi az ember megvalósítani önmagát, akkor tulajdonképpen nem is önmagát valósítja meg, hiszen az identitás az valamiből alakul. Amikor kialakítjuk magunkat, akkor nincs olyan, hogy független. Még pártban sincs olyan, hogy független, pedig gyakran szokták hangsúlyozni. Nincs. Tehát, hogyha a politikában felismerjük azt, hogy nincs olyan, hogy független, akkor fel kellene ismernünk magunkban. Ebből fakad a mi identitásunkban, hogy nincs olyan, hogy független. Mindig valami hatás függvénye az, akikké válni akarunk, vagy akik vagyunk. Maga a meghatározás is, ahogy meghatározzuk azt, hogy mit látunk, az is tanult alapfogalmakból ered. A tanult alapfogalmak pedig valahonnan tanulva vannak, szép magyarul, passzív szerkezetben. Tehát mi valójában függünk valamitől és valakitől. Nem szeretnénk inkább az Isten szeretetétől függeni? Ha az Isten szeretetétől való függést felismerjük, akkor ez szabaddá tesz bennünket. És ha szabadok vagyunk, akkor szabadok leszünk arra, hogy felismerjük, hogy mi a küldetésünk ebben a világban. Isten nem akar rabszolgákat. Ne értsük félre. Pontosan tudja, hogy neked milyen tulajdonságaid vannak. Pontosan tudja, hogy nekem milyen lehetőségeim vannak. Csak azt arra akarja használni. Az Efézus beliekhez írott levélben azt mondja a Pál apostol, hogy minden jó cselekedetre. Tehát, hogy ti minden jó cselekedetekre tudjátok használni az életeteket. Nem kell bonyolult dolgokat feltételezni arról, hogy Isten hova küld bennünket. Nem kell azon gondolkozni, hogy most Kazaksztánba menjünk, vagy Kuala Lumpurba misszióra, vagy az ottani árváknak segítsünk, vagy az itteni menekülteknek segítsünk, vagy ne segítsünk. Nem ez a dolog lényege. Isten jó cselekedetekre szabadít fel bennünket. A jó cselekedetek ott vannak a kezünk ügyében. Mindenkinek a maga helyén. A maga családjában. Csak gondoljuk végig, hogy mi akadályozott meg bennünket abban, talán legutóbb, hogy valami jó cselekedetet cselekedjünk. Talán nem a függőségünk? Mert ha Krisztustól függtünk volna, akkor nem befolyásolt volna bennünket a haragunk, a békétlenségünk, a szeretetlenségünk, az előítéleteink. Mert ezek mind lekötik a kezünket, és nem engedik, hogy arra, amire Isten teremtett bennünket, a jó cselekedetekre használjuk őket. Tehát magyarul összefoglalva, ahhoz, hogy hasznos edénye legyen, először is van gazdánk. Hát van gazda. A gazda tulajdonos birtokol téged. Ha ezt nem veszed tudomásul, akkor nem lesz jövőd. Mert a jövőben Isten uralkodni fog mindenek fölött, de ha nem akarunk az ő tulajdonai lenni, akkor ebben a világban nem lesz részünk. Ha pedig be akarjuk tölteni már itt a földön ennek a funkcióját és szerepét, akkor szabaddá kell válnunk. Engednünk kell, hogy Isten rámutasson hibáinkra, bűneinkre, hogyha úgy tetszik, és ettől megszabadulva készé tegyen bennünket minden jó cselekedetekre. Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, megbecsült, megszentelt edény lesz az Úrnak is, hasznos, minden jó cselekedetre alkalmas. Hát, ilyen adventet adjon nekünk az Istenünk. Amen.
Harmonja bőven rád áll.
imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük, hogy megteremtettél bennünket. Köszönjük a talentumokat, amiket adtál nekünk. Köszönjük, hogy meg akarod tisztítani a mi lelkünket, hogy megismerjük a mi életünk edényének a formáját, tartalmát. Tartalmát pedig tőled vehessük el. Urunk Istenünk, nekünk a mi gondolatainkban a jó és a rossz, ha saját birtokunkba akarjuk venni, akkor összezavarodik. Annak idején Ádám és Éva pont ebbe a hibába lépett. Urunk, nem mi tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz. Szeretnénk tőled venni azt. Te vagy az, aki a bűn előtti állapotba tudod a lelkünket a te szent lelked által juttatni. Hiszen ha te mondod meg minden cselekedetünknek irányában azt, hogy jó vagy rossz, akkor nem hibázhatunk. Csak akkor, hogyha tőled eltérünk. Minden bűnünknek és hibánknak a forrása az, hogy nem vagyunk szorosabb kapcsolatba veled. De te ezt látod, te ezt tudod. És Urunk, tudjuk azt is, hogy meg is bocsátod őket, hiszen felvitted a keresztvára, kifizetted az árat érte. Segíts nekünk, hogy életünk során egyre inkább szorosabb kapcsolatba lépjünk veled. Tudjunk valóban megtisztulni. Volt már talán olyan pillanat, amikor megértettük és megéreztük, hogy át kell adnunk magunkat neked. Volt már olyan alkalom, amikor megértettük, hogy céltalan és kudarcra ítélt az életünk, ha nem te vezeted és nem te töltöd azt meg. Urunk, kérünk, hogy segíts, hogy minél inkább át tudjuk érezni ezt. Legyen ez a szeretet, az irántad való szeretet forrása minden szeretetünknek, amellyel embertársainkhoz, barátainkhoz, szeretteinkhez fordulunk. Így tudjunk fordulni a gyászolókhoz, hogy tudjuk őket vigasztalni elesettségükben, és osztozni a gyászban, hogy a terheket, ha elosztjuk, akkor könnyebben tudjuk vinni azokat. Tudjunk így fordulni az örömben élőkhöz, hogy örömünket osztozva, sokszorozva lehessen azt megélni. Kérünk egyházunkért, népünkért, nemzetünkért ebben a nehéz, vészterhes időben fordíts minél több lelket hozzád, minél többen tudjanak rólad, és minél többen tudjanak belőled meríteni életük tartalmához, annak megtöltéséhez. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg imádságunkat. Amen. Magunk csendességében egy pár pillanatig imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy imádságot meghallgató Isten vagy. Kérünk, hogy a te lelkeddel együtt tudjuk a te tőle tanult imádságot elmondani. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Isten elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.